Szeretett testvéreim, bizonyossá tételem alapigét Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írt levele 5. részéből olvasom, az 5. résznek a 25., 26. és 27. verséből. Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Amen. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapon arról a szentírási felismerésről és tanításról volt szó, amelyből azt értjük meg, és ezt hirdetik a reformáció egyházai, különösen is a református egyház, hogy az Úristen minden befolyástól mentesen már a világ teremtése előtt elrendelte az emberekről, hogy kik azok, akiket megment a kározatból, és akiket bevisz a mennyországba, az örök hazába, akiket üdvözíteni akar és üdvözíteni fog. Ez a tanítás, ez a bizonyságtétel, amely Istennek hagyja meg azt a jogot, ami az övé, a döntésnek a jogát, a kiválasztásnak és az eltervezett üdvösségnek a véghezvitele jogát neki hagyja meg, szükségképpen felvetette a reformáció idején is azt a kérdést, ha ez így van, akkor szükség van-e egyáltalán egyházra, hogyha, amit nagy felismerésként boldogan hirdettek is a reformátorok, hogyha Isten és az ember közé nem állhat senki, és közvetlen kapcsolatba léphetnek egymással, akkor vajon szükség van-e egyáltalán egyházra? Ez a kérdés akkor nagyon élesen vetődött fel, hiszen a középkori egyház természetesnek gondolta a létét, az intézményesülést, minden világi jellemzőjével együtt az akkori egyháznak, és a reformáció felismerései pedig felvetették ezt a kérdést, hogy miért nem elég akkor az, hogyha az egyes ember, a hívő ember közvetlen kapcsolatban van, jut az Úristennel, kell egyáltalán egyház? És ez a kérdés ma is érdekes, és ma is sokakban felvetődik ez a kérdés, nem csak úgy ideológia szempontjából, mint ahogyan mi, akik most itt vagyunk, mindannyian hallottuk ezt az elmúlt évtizedek során nem is egyszer, hogy az egyház idejét múlt intézmény, rendszer volna, és ezért igazából elhaláson ítélve is tulajdonképpen nincsen rá nagy szükség, hiszen a társadalmi szervezetek, maga az állam berendezkedés is átveheti azokat a feladatokat, amelyeket az egyházak az utóbbi évszázadokban egyébként lelkesen magukra vállaltak és végeztek, hanem ha önmagunkban nézünk és magunkat megvizsgáljuk, hogy mi mindent gondolunk az egyházról, és hogyha egy kicsit kitekintünk, és arra gondolunk, hogy az emberek mennyire tájékozatlanok, és mennyi félreértést táplálnak magukban az egyházzal szemben, akkor ma is érdekes a kérdés, és érdemes is feltenni, hogy szükség van-e az egyházra, vagy valójában nincsen, hanem vannak még néhányan, vannak még valakik, akik úgy gondolják, hogy érdemes életben tartani, ha már egyszer évszázadok, évezredek óta van a keresztény egyház, akkor a mai napon is életben tartaném. Nekünk, szeretett testvéreim, tudnunk kell erre a kérdésre azt a választ, amelyet Kálmi János nagyon szépen és röviden megfogalmazott, mégpedig úgy, hogy azoknak, akiknek az Isten, az Úristen az atyuk, azoknak az egyház az anyjuk. És hozzá kell tennünk azt, amit Kálvin meggyőződéssel vallott, hogy igenis az egyház Istennek az ajándéka, nem emberi találmány, nem emberi képződmény, hanem Istennek az ajándéka, ha pedig az ő szándéka az, hogy legyen Anya Szent Egyház, akkor nekünk, akkori és mai hívő embereknek, keresztényeknek és reformátusoknak szabad biztosan állunk ebben a meggyőződésünkben, hogy ma is igenis van értelme, van létjogosultsága az Anya Szent Egyháznak, és egyébként benne a mi egyházközségünknek is. Hadd tegyük Újhegyre röviden, amit az Új Szövetség az egyháznak a lényegéről tanít. Néhány pontot szeretnék sorolni. Mindannyian ismerjük azt a szót, hogy eklézsia, sőt, szoktuk is használni, bár mostában talán kevésbé. Az eklészia, görög szó, azt jelenti, hogy kihívottaknak a serege. Úgy használja ezt a szót az újszövetség, mint azoknak a serege, akiket a kárhozottak tömegéből kihív az egyház ura, az Úr Jézus, akiket üdvözíteni akar. Másodszor pedig az újszövetség azt tanítja, hogy az egyház Krisztusnak a mennyasszonya, ahogyan éppen most is hallottuk Pál apostol bizonyságtételéből, a Jelenések könyvében is így írja, Krisztus az, aki a saját kiontott vérével jegyezte el önmagának az egyházat. Isten templomaként is tanít az újszövetség az egyházról, hiszen Istent szolgálja, Istent dicsőíti, és Istent imádja az egyház, márpedig mindezeket a templomban szokták tenni, tehát az egyház az a hely, ahol Isten dicsősége a leginkább ragyog ebben a világban. Más hasonlattal és képpel pedig Isten szántó földje az egyház, hiszen az a rendeltetése és az a küldetése az egyháznak, hogy gazdag termést hozzon az Urának, Istennek, ne a maga dicsőségét keresse, ne a maga javát, hanem az emberek javát és Isten dicsőségét, és így teremjen, mint a szántóföld, gazdag termést. Isten népének is hívja az egyházat az újszövetség, tudva azt is szem előtt tartva, hogy az Ószövetségben Izrael volt a választott nép, a népek sokaságából, a népek tengeréből, az Újszövetségben pedig, éppen ahogyan Jézus főpapi imájában is hallottuk az előbb, immáron az egyház a választott népe Istennek, mégpedig minden népből, minden emberi fajból hívja ki a kiválasztottak seregét az egyházba, nem egy nép mondhatja tehát ma már azt, hogy ő volna a választott nép, hanem mindazok minden népből, akik az egyháznak a tagjaivá lettek. És az egyik legismertebb hasonlat, hogy Krisztus testének mondja az újszövetség az egyházat, mint ahogyan a testnek a tagjai engedelmeskednek a fejnek, úgy tanítja az újszövetség, hogy az egyház, mint Krisztus testének a tagjai engedelmeskedik az egyház fejének, az Úr Jézus Krisztusnak. Ezekben lehet összefoglalni, hogy az újszövetség mit tanít az egyháznak, Krisztus egyházának a lényegéről, és folytatva pedig hozzátehetjük azt, hogy mit tanít az újszövetség az egyháznak a tulajdonságairól, amikről fel is lehet ismerni az egyházat, és amiknek meg is kellene lenniük az Anya Szent Egyház részeiben szerte a világon, hogyha valóban Krisztusnak az egyháza még az a közösség. Az első és legfontosabb az egység, ahogyan az apostoli hitvallásban is ezt mindig el is mondjuk, hiszen egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és ezért mindenki, aki Krisztus tagja, az ebben az egységben éli a hívő és a mindennapi életét is. Az egyház tulajdonságaihoz tartozik a szentség is, amelyet félre szoktak érteni ugyan sokan, azt gondolva, hogy a szentség az mindenek előtt azt jelenteni, hogy valami teljesen hibátlan, valami a világtól teljesen elvonatkoztatott, valami nem evilági, nem hétköznapi, és a szentség az valami elérhetetlen állapot volna. A szentség egyébként nem ezt jelenti szó szerint és pontosan, hanem azt jelenti, hogy ami az Úristennek a szolgálatára van elkülönítve, ilyen értelemben valóban nem hétköznapi, de a lényege az, hogy nem hibátlan bár, nem tökéletes bár az egyház, de mégis azért valljuk róla, hogy szent az Anya Szent Egyház, mert az Úristen szolgálatára rendeltetett, szenteltetett, és ezért is tesszük hozzá az apostoli hitvallásban is, hogy a szenteknek a közössége, azoknak az embereknek a közössége, akik önmaguk is szentek abban az értelemben, nem mint olyan nagyon jók volnának, vagy a többiek fölött állnának nagy magasságban, hanem mert ők is az életüket Isten szolgálatára szentelték, áldozzák, adományozzák. És nagyon fontos tulajdonsága az Anya Szent Egyháznak az egyetemesség, amelyet szintén mondunk az apostoli hitvallásban, amely azt jelenti, hogy az Anya Szent Egyház az egész földkerekségén megtalálható, és az idő teljességében, tehát az egész időben, nem csak bizonyos korokban, és hogy minden ember tagja lehet az Anya Szent Egyháznak, nincsen kirekesztés, nincsen olyan feltétel, amely azt mondhatná, hogy valaki vagy valakik nem jöhetnének az Anya Szent Egyház keverébe. Ezt úgy mondhatnánk az egyetemességet tehát, hogy az egyház soha nincsen helyhez kötve, az egyház nincsen időhöz kötve, és az egyház nincsen feltételhez kötve, mert ahol, amikor Krisztus szent lelke munkálkodik, ott életre hívja, élteti, fenntartja az anyaszent egyházat. És az utolsó fontos tulajdonsága, amit meg kell említenünk az egyházzal kapcsolatban, hogy apostoli az egyház. Az apostol azt jelenti, hogy Jézus küldte el az apostolait, hogy őről és az evangéliumról tanúságot tegyenek, hirdessék azt. Az apostoli egyház azt jelenti, hogy mindmáig azt a küldetést éli meg és valósítja meg, amelyet Jézustól vett, és éppen ezért nem is hirdethet mást az egyház soha, így ma sem, mint amit Krisztus tanított az övéinek. Így látja tehát az újszerűség az egyháznak a lényegét, és így sorolhatjuk a tulajdonságait az anyaszent egyháznak, és mindezek után pedig felvetődik, feltehetjük azt a kérdést, hogy intézmény-e az egyház, vagy pedig a hívőknek a közössége. Ez a kérdés mind a mai napig élesen vetődik fel sokszor, hiszen ha arra két végletre gondolunk, amelynek az egyike a római egyháznak a tanítása, a másik pedig a szektáknak a tanítása, akkor megértjük, hogy miért éles ez a kérdés mind a mai napig, hiszen a római egyház úgy fogja fel az egyházat, és úgy is hirdeti, mint amely elsősorban olyan intézmény, amely intézmény birtokolja az üdvösségnek az eszközeit, és ezért közvetíti azokat az emberek felé. Az intézmény tehát megkerülhetetlen, az egyház mint intézmény megkerülhetetlen, ha valaki üdvözülni szeretne, és ebből eredeztetik azt a tekintélyét is az egyháznak, amellyel azt mondják, hogy az egyházon kívül nincsen üdvösség, a római egyházat érte alatta, és hozzáteszik az apostolik a szukcessziót, az apostoli átöröklésnek a folyamatát, hogy tudnék az első római pápától kezdve mind a mai napig minden római püspök az elődjétől vette az áldást, így a jogfolytonosságot fenntartva még inkább megerősítik, még inkább alátámasztják az egyháznak, mint intézménynek a tekintélyét. Ezzel szemben a szekták pedig azt mondják, hogy nem fontos az, hogy milyen nagy tekintélyű az egyház, mint intézmény, hanem az egyes embernek, az egyének a megtérésére teszik a hangsúlyt, és ezek az egyénileg megtért emberek alkotják azt a közösséget, amely abban a szabadságban él, amely mentes és mentesíti a tagjait mindenfajta intézménynek a tekintélyétől és megkötöttségétől. Nos, a reformátori tanítás és felismerés a két véglet között áll, és egyrészt elemi erővel tört rájuk a reformátorokra az a megdöbbenés, amikor felismerték azt, hogy a középkori egyház egy hatalmas kisajátítási kísérletet tett, ki akarta sajátítani azt, ami egyedül az isteni, a lelki javakat, sőt a szent lelket is, azt hirdette és azt tanítva, hogy a Szentlélek és a Szentlélek ajándékai be vannak zárva az egyházba, mint intézménybe, aki részesülni akar azokból, annak alá kell vetnie magát ennek a földi, ennek a látható egyháznak, a szabályrendszerének, a dogmáinak, a megkötöttségeinek, és majd az egyház ad neki az üdvösségnek a javaiból, sőt, ad neki majd a Szentlélek Istenből. Elemi erővel tiltakoztak ezeren a kisajátítás ellen a reformátorok, és azt tanították, hogy nem lehet bezárni a Szentlélek Istent az egyházba, az emberi, a földi intézménybe, de a Szentlélek ajándékait sem lehet kisajátítani, és nem lehet azt tanítani, hogy az csak itt, csak ott, és csak úgy, ahogyan az egyház kiszolgáltatja, úgy lehet elérni. Ezzel szemben hirdették a reformátorok, hogy az egyház, igenis Isten rendelésén, Krisztus elhívásán alapul, de csak addig egyház, ameddig megmarad a Szentlélek Isten eszközéül arra nézve, hogy az embereknek hirdesse az evangéliumot, az üdvösségre vezető utat a kárhozatból. És így értjük mind a mai napig a reformáció óta, hogy ennek az egész világnak olyan egyházra van szüksége, amelyik az emberiség, a történelem előrehaladását, az emberiség fejlődését az evangélium szempontjából tudja értelmezni, és ezért mindig a megfelelő és az alkalmas módon tudja hirdetni az embernek, az emberiségnek az Úr Jézus Krisztus evangéliumát. És nekünk reformátusoknak feltétlenül hozzá kell tennünk, amikor az egyházról beszélünk, a Heidelbergi Káté 54. kérdésének a feleletét, amely az egyházról szól, amelyet talán rendszer kívül mindenki szó szerint is tud, akik itt vagyunk most. Nagyon fontos itt felfigyelnünk arra a kérdés, arra a körülményre, hogy a Káté kérdése nem úgy szól, hogy te mit látsz az egyházban, mert nagyon sokan a választ egyébként, ahogy az előbb mondtuk, így fogalmazzák meg. Hát az egyházban azt látom, hogy van templom, szép fehér falu itt a falu közepén. Az egyházban azt látom, hogy van fekete palásos lelkésze. Egyházban azt látom, hogy van egy temetője a falu szélén. Azt látom, hogy régen egyházadót, ma egyházfenntartó járulékot kell vagy illik fizetni. Nem ezt kérdezi a Káté, hogy mit látsz az egyházban. Mert az koronként változhatott és változhat, hogy mit lehet látni az egyházban. Hanem azt a kérdést teszi fel, hogy mit hiszel az egyházról. És mert így szól a kérdés, hogy mit hiszel, ez már önmagában foglalja azt, amit a válasz is mond, hogy Krisztus cselekszik az egyházban, ezért tehát titokzatos. Mindenkorban, minden ember előtt, minden nemzedék életében titokzatos egyháznak a lényege, mert nem a mi kezünkben van az a mérték, amely megszabná, hogy jó ez egyház, vagy milyen ez egyház, hanem Jézus Krisztus cselekszik szent lelkével az egyházban, az ő munkájának az eredménye, a gyümölcse az, ami az egyházban látható, ezért tehát mi is mindig azzal a hittel közeledünk az egyházhoz, és azzal a hittel teszünk vallást az egyház szükségességéről, hogy az, ahogy mondtuk már, nem emberi találmány, hanem Krisztus akaratából, szándékából és a Szentlélek munkájából létezik mind a mai napig. És harmadszor pedig utolsó pontként tegyük tehát hozzá, hogy nekünk, mai református keresztényeknek, abban a közegben, amelyben élünk, egészen a kicsiktől, a felnőttekig, az idősekig, tudnunk kell azt, és szabad is elmondanunk, ha alkalom adódik rá, hogy az egyház tehát nem egyesület, egy a sok közül, vagy nem egy civil társulás, ahogyan manapság szokás besorolni különböző hivatalos fórumokon, nem az emberek szándékából van, és a fenntartása sem csupán az emberek szándékán múlik, mint hogy talán olykor mi magunk is gondoljuk, és nem is csak múzeumi épületeknek a gondnokságával foglalkozik az egyház ma a világban, nem is csupán temetőfenntartó, nem is csupán pénzkezelő, nem kirándulás szervező, nem csupán hittanoktatás, iskolákat, otthonokat fenntartó emberi társulás, hanem az egyház sokkal több ezeknél. Az egyház lényege, misztériuma, titka az Jézus Krisztusban van. És ezért, amikor szóba kerül, hogy mi az egyház, akkor nekünk is szabad tudnunk, hogy nem azok, amiket soroltunk az előbb elsősorban, hanem bűnbánatra és üdvösségre hívó és vívő evangéliumnak a hirdetője és reménység szerint a megélője, hogy így az emberek is vágyjanak arra, hogy annak a közösségnek a tagjaivá lehessenek, amelyik a legfontosabbat hirdeti és jeleníti meg a ma emberének is, a bizonytalankodó, a tévejgő, a jövő felől félelmekben és aggodalmakban élő emberek között is, hogy aki az egyház tagjává lehet és lesz, annak biztos a jelene, biztos a jövője, az egész élete és a halál utáni élete is, mert Jézus Krisztus gyűjti egybe az egyház tagjait, oltalmazza, megőrzi azt, és akik annak a tagjai tudják, hogy örökké azok lesznek. Nem csak időlegesen, nem csak a földi életidő tartamára, hanem azon túl is az örökké valóságban is. Ezért hisszük és valljuk, hogy az egyház nem múlik el, amíg ez a világ világ, addig szükség van rá, mint az édesanyára, mint a nevelőre, mint az iskolára, szükségünk van rá mindannyiunknak és másoknak is, hogy amit Istenről tudni lehet, amit ő velünk közölni akar, ami az ő akarata, azt mi megérthessük, elfogadhassuk, és abban a közösségben, amelyben élhetünk, meg is valósítsuk. Amen.